Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, tehát folytassuk ezzel a vám emelés sztorival, amit Donald Trump bejelentett. Két, ugye van egy olyan része a sztorinak, hogy nyilván egy válaszlépés ez arra, amit az Európai Unió foganasít az Egyesült Államokkal szemben, és itt ilyen ikonikus amerikai termékeket jelöltek meg, mint a Farmer nadrág, a Harley Davidson, meg a bourbon. És ha ebben belegondolunk, akkor mondjuk például ez a bourbon, mint kategória, ez nagyon erősen jött föl az elmúlt években, hogyha csak azt nézzük, hogy hogy építették föl. Nagyon sok márka több, nagyobb teret nyert, megjelentek kevésbé ismert ilyen small batch gyártók is az európai piacon, és hogyha Magyarországon körülnézzünk, azért most már itt is a bőség zavara van, lehet válogatni. Szerintem ez az emelés sem tesz jót, tehát egy 25%-ról van szó, azt hiszem. Szóval, hogy ez az emelés is változtatni fog a versenyhelyzeten. A másik irányba viszont, ha azt nézed meg, hogy például mik az amerikaiak kedvenc sörei, akkor az első három vagy az első négy helyen ismert európai gyártók vannak. Hát ez azért 200%-kal nem biztos, hogy így működni fog tovább.
Hát egész biztos, ráadásul ugye a sört, hogyha nézzük, azért nagy valószínűséggel, ha lecserélődnek úgymond az európai ellátók, azért pilsner típusú sört, lager típusú sört, azért nyilván ők is tudnak főzni, nem csak ezeket a lónyának becézett, mondjuk azt, hogy könnyedebb söröket, úgyhogy ott nagy valószínűséggel egy kapacitás bővítésnek a lehetősége megcsillanott a profitéhes sörfőzőknek a szeme előtt. A spirit oldalon pedig, hát szerintem különbséget kell itt is tenni, hogy egy olyan típusú, tehát csak is kizárólag brandről beszélünk, vagy egyfajta stílus irányzatról, vagy pedig annak van egyfajta ilyen geográfiai, tehát földrajzi eredet védelme. Mire akarok kiukadni? Tehát, hogyha azt nézem, hogy vodka, ugye annak nincsen semmilyen eredetvédelme, ennek megfelelően gyakorlatilag bárhol lehet főzni, tehát hogyha, mit tudom én, a Smirnov gyár, vagy akármelyik gyár úgy dönt, akkor ugyanezt a termékmennyiséget a valamelyik amerikai lepárlóban is le tudja főzetni. Uh-huh. Abban a pillanatban, hogyha már van mögötte valamiféle védelem, eredetvédelem, földrajzi eredetvédelem, nyilván mondjuk egy skót whisky esetében, egy single malt skót whiskyt, az csak és kizárólag ugye Skóciában lehet működtetni, előállítani, és ennek megfelelően, hát ott akik erre vannak rágyógyulva, akik amerikai oldalon ki kell, hogy fizessék ezeket a pluszokat, ha is amennyiben folytatni szeretnék ennek a terméknek a vásárlását.
Igen, most megmondom őszintén, ugye, mivel ez nem egy átgondolt és részletes valami, itt azért nincs pontos szabályozás azzal kapcsolatban, hogy aláesnek-e a skótok vagy nem, őket kiemelik-e ebből vagy nem, de az tuti biztos, hogy például a Hennessy, a Remy Martin, a Courvoisier és társai biztosan aláesnek ebbe a 200%-ba, de hát majd meglátjuk egyébként, hogy mi lesz ezzel. Ez nagyon érdekes, amit mondtál az eredetvédelemről, mert ez például nem is gondoltam át, igazad van. Ugye itt a márka nagyon fontos a vodkák esetében, és szokták mondani, hogy a legegyszerűbb, vagy hogy is mondjam, a legszabályozatlanabb piac, mert bármiből lehet főzni, bárhol lehet csinálni. Itt mindig arról szól a sztori, hogy milyen gabonából, őszi búzából, tavasziból készül-e, hányszor van párolva, stb. De olyan márkák, mint például a nagyon ismert lengyel Belvedere, vagy a Grey Goose, azok, vagy a Sirok, hogyha franciát kell említeni, ők azért keményen ott vannak ebben a sztoriban, és ezeket azért említettem, mert kimondottan, ha megnézzük azt, hogy melyik a legkedveltebb alkoholos italok az Egyesült Államokban, akkor nagyon-nagyon sok közülük Európai Uniós országból érkezik. Tehát, hogyha a söröket nézzük, akkor a Heineken, a Guinness, és mi volt a harmadik az első sorban? Azt mondja, hogy a Heineken, a Guinness, akkor még a Ja, de a Corona, ugye, ami mexikói, Mexiko, tehát igen, az, az mázliuk van, tehát az volt a harmadik a sorban, és utána pedig amerikai italok vannak, de az első kettő a Heineken és a Guinness az nagyon erősen jelen van.
Azért Mexikónál rezeg a léc, azért mondhatjuk.
Mexikónál mondjuk tényleg rezeg a léc, de ez mind a milleniálok, mind az X generáció, mind a boomerek kategóriában vizsgálták, és ezek jöttek ki elsőnek, a Guinness és a Heineken. Tehát ez szerintem, hát mondjuk a Guinness az megint csak egy kérdés, hogy hova fog tartozni, vagy milyen külön megállapodás van, de hát ezt nem tudjuk, ugye.
De nyilván a német meg a csesőrök ugye alá fognak esni.
Igen. Ez... igen, hát itt visszatérnék arra, amit mondtál, hogy rendben van, mind a két oldalon azt látjuk, hogy pozícióhoz jut valaki, aki nem Európai Uniós, vagy nem amerikai, de szerintem az ilyen jellegű intézkedésekkel elsősorban a fogyasztó jár rosszul, másodszorban a nemzetközi hálózatot kiépítő kereskedő, harmadsorban pedig, hát végeredményben az ország, mert hogyha ilyen mennyiségben értékesítenek italokat, és ez nem történik meg, akkor nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra lehet pótolni.
Hát ugye erre mondja azt a közgazdaság, hogy alapvetően piac torzító tevékenységről beszélünk. Ugye Trump elnök úr drill baby, drill jelleggel ugye itt is kijelentette, hogy ez milyen marha jó lesz a hazai pezsgő és egyéb gyártóknak. Már láttam néhány Facebook posztot arról, hogy az amerikai pezsgőgyártóknak a noszogatását, illetve...
Hát ezt mondja, hogy lesz itt bőven, de hát ugye az nem ugyanaz.
Hát persze, hogy nem ugyanaz, nyilván. Tehát nyilván nehéz lesz a francia és az egyéb olyan pezsgőket lecserélni, főleg a mondjuk az erre érzékeny fogyasztóknál. Itt jönnek elő azok a brand kérdések, hogy vagy lesz-e annyira erős az a brand, hogy azt a markupot, amit a megemelt vámtételek jelentenek, azt majd ki fogják fizetni, vagy nem. Itt nekem azért nyilván erős kérdőjelek vannak bennem, nyilván egy nagyon komoly visszaesés fog bekövetkezni. Azt per pillanat, én azt nem szerintem se én, se más nem nagyon tudja megjósolni, hogy ez a visszaesés, ez 10, 20, vagy 50, vagy 80%-os lesz adott kategórián belül.
És amit mondtál itt, arra még visszacsatolnék, hogy csökkenő borfogyasztást és csökkenő alkoholfogyasztást lehet látni a világban. Amerikában egyébként ez nagyon erősen jelentkezik. Mintha Amerikából indult volna el ez az erőteljes trend. Nem vagyok ebben teljesen biztos, de én úgy láttam az adatokból, hogy ott egy erős visszaesés volt. Főleg a fiatalabb generációknál. Hát nem hiszem, hogy kellett még ez a rugás a szektornak.
Biztos, hogy nem kellett, de hogyha itt is megnézzük a makrószámokat, ugye az elmúlt mondjuk 20-30 évben azt lehet mondani, hogy a világ bor termelése az valahol ugye 250-290 millió hektoliter környékén mocorog. Hogyha csak az elmúlt 3-4 évre koncentrálunk, ez egy radikális visszaesésen esett már most keresztül, nagyjából most ebbe a 230-250-es sávban van, ez mindjárt érzékelhető, hogy ez egy több tízmilliós kiesést jelent, aminek egy jó része egyébként nem feltétlenül a fogyasztásnak a csökkenése, vagy a vélelmezett csökkenése miatt volt, hanem különböző időjárás és klimatikus viszonyok miatt. Amikor új világban rossz volt a termés, akkor Európában viszonylag ellensúlyozni tudta, és így visszaverza. Igen, ám, de főleg a COVID után ugye előjöttek ezek a különböző elemzett és okként megjelölt tényezők, hogy fiatalok kevesebbet isznak, inkább drogoznak például, egészségtudatos életmód, blablabla, tehát hogy ugye elő lehet hozni ezeket az érrendszereket, amiket itt az elmúlt időszakokban olvashattunk. De emellett a szakma úgymond nagyon nem optimista, mert hogyha végignézzük a különböző ilyen uproot scheme-eket, tehát a gyakorlatilag a szőlőkihúzgálásokról beszélünk, ez Ausztrálián keresztül, Bordón át, egész a Kaliforniáig bezárólag, de egyébként a világ összes pontján 10-20%-os rátákról beszélünk, hogy nagyjából annyit kéne kipusztítani a jelenlegi 7,1-7,2 millió hektáros állományból. Innentől kezdve ez megint egy érdekes modellezési kérdés, aminek szerintem igazándiból nincs jó megoldása, hogy a következő új egyensúlyi állapot az 5, 5 és fél, 6, 6 és fél, tehát milyen millió hektár mennyiségen fog létrejönni. Ez szerintem ezt még Hályok Kovács módjára sem lehet most így megmondani, de egész biztos, hogy elég sok rossz hír jött össze itt az elmúlt időszakban, és ebben neked teljesen igazad van, hogy ez a Trump-féle kavboly bejelentés, ez nagyon nem hiányzott senkinek.
Jó, folytassuk innen Tamás Gáborral, diplomás borakadémikussal, párlatszakértővel és közgazdásszal beszélgetünk arról, hogy a büntetővámok és a vámháború milyen hatással van az italszektorra. Még egy kicsit majd a magyar helyzetet nézzük meg, persze nem specifikusan, hanem inkább általánosan azt, hogy vannak termelők, vannak magyar termékek az amerikai piacon, ez mit jelenthet, úgyhogy erről beszélgetünk, maradjatok velünk.